Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Csodák a mikroszkóp alatt, az egysejtű állatok, a foraminifera rejtelmes világa. Szűcs Zoltán, Görög Ágnes és Singer Balázs előadását közvetítjük az ELTE természettudományi karáról. A felvétel 2005 márciusában a Handkenkör előadásán készült.
Hát akkor üdvözlöm a megjelent hallgatóságot, és még mielőtt belecsapnánk a foraminiferák rejtelmes világába, azelőtt szeretném bemutatni, hogy tulajdonképpen mik is ezek a foraminiferák. A foraminiferák egysejtű állatok, ezen belül pedig a gyökérlábúak csoportjába tartoznak. A foraminifera szó a foramen latin szóból eredező nyílást jelent, ez a vázakon lévő tömérdek kis apró nyílásra utal, a jelentés így a foraminiferának likacsos héjúak szó szerint nyíláshordozót jelent. Mik a foraminiferák fontosabb jellegzetességei, jellemzői? Ezek a pseudopódiumok, ezek az állábak, ezek lehetnek eléggé változatosak, hálózatosak, elágazóak, vonalszerűek. Ezeknek a szerepe általában a tápláléknak a beszerzése, valamint a mozgás. A foraminiferák általában szilárd, gyakran egy vagy több kamrából álló kamrázott változó anyagú vázat választanak ki. Foraminiferákra még jellemző, hogy nagy fajgazdagságúak. Azért mondtam azt, hogy általában választanak ki vázat, mert az utóbbi időben kiderült, hogy nem mindegyik foraminiferának van szilárd váza. Élnek ma olyan foraminiferák, amik egyáltalán nem választanak ki vázat. Ezek közül előfordulnak olyanok, amik egész életükben váz nélkül élnek, de vannak olyanok, amik már elhalt foraminiferáknak a vázaiba költöznek bele, és ott élik le az életüket tovább. Hol és milyen körülmények között találkozhatunk a foraminiferákkal? A foraminiferák általában normál sótartalmú tengerekben jelennek meg, de előfordulnak az egészen extrém körülmények között is. Itt gondolok, hogy édesvízben is előfordulnak, de megjelennek túlsós lagúnákban is. Milyen életmódjuk van ezeknek a foraminiferáknak? Ezek általában bentos, tehát iszapban, illetve iszapon élő formák. Legnagyobb mennyiségben ezek a sekélyebb shelf régióban találhatók, de találunk foraminiferákat a mélyebb nyílt vizekben is, ezek az úgynevezett planktonikus foraminiferák. Ezekhez a változatos körülményekhez változatos házösszetétel és változatos házmorfológia párosul. A házak anyaga a paleozoikum kezdetén, tehát az ópaleozoikumban általában szerves és úgynevezett szemcsés agglutinát volt, majd az új paleozoikumra kialakultak a meszes, imperforált, perforálatlan úgynevezett üvegvázúak, ezeken belül aragonit és kalcitvázúak is előfordulnak. A házanyagán kívül a házak alakja is változatos, megkülönböztetnek az egészen egyszerű egykamrásoktól a különböző sokkamrás formákig is. Itt például egy sokkamrás planispirális felcsavarodású, tehát egy síkban csavarodott fel ez a foraminifera, ez egy elfídium, de megkülönböztetünk bonyolultabb, kuppalást szerint felcsavarodó formákat is, ezek például a trohospirálisak, de vannak egészen egyszerű, egysorban elhelyezkedő kamrájú uniszeriális, valamint kettő, illetve három sorban felcsavarodó házakat is megkülönböztethetünk. A házak anyaga és alakja az évmilliók során alakult ki ilyen bonyolultá. A kambrium, ordovicium és a szilurban uralkodólag az agglutinált vázú foraminiferák szerepeltek, míg az új palazóikumban már megjelentek a mészvázú formák is. Eleinte még az ilyen egykamrás, uniszeriális, egysoros formák voltak uralkodóak, majd ezek bonyolódtak egyre inkább, és így alakultak végül ki az egészen bonyolult, sokkamrasoros, trohospirális vázformák. A vázzal együtt természetesen a foraminiferák szájadékán is változott. Látszik, hogy ezek is egyre bonyolultabb szerkezetet vesznek fel ezek a szájadékok. Az utóbbi években a biológusok is nagy figyelmet szenteltek a foraminiferák vizsgálatának. A biológusok a molekulális biológia alkalmazásával különböző ábrákon ábrázolták magukat a foraminiferáknak a rendszertanát, és a magának a ősanyának a keresésének, a vizsgálatának az eredményeképp körülbelül 1,1 milliárd évet hozta ki az első foraminifera megjelenésére. Ezzel szemben a paleontológusok körülbelül a kambrium elejére, tehát 550 millió évre datálják az első foraminiferák megjelenését. Ezek az első foraminiferák még nem szilárd mészvázat választottak ki, hanem ezek még csak ilyen szerves vázúak voltak, amik nem voltak alkalmasak a fosszilizálódásra. Az első komolyabb fosszilis vázak azok már a Devonban megjelentek, ezek már sokkamrás karbonátanyagú vázak voltak. Nem csak ebben van eltérés a biológusok és a paleontológusok között, hanem magában a foraminiferák rendszerezésében is. A paleontológusok a morfológiai bélyegek alapján rendszerezik a foraminiferákat. Ilyen bélyegek lehetnek a ház anyaga, a szálladék alakja elhelyezkedése, fontos a ház alakja, a kezdőkamra, valamint néha még a díszítettség is. Ezek alapján körülbelül 40 ezer fosszilis és 3-4 ezer ma is élő fajt különítettek el. A biológusok ezzel szemben, ugyebár ők csak a mai foraminiferákat tudják vizsgálni, körülbelül talán a felét tudták igazolni ennek a 3-4 ezer fajnak, hogy azok valójában a foraminiferák közé tartoznak. Körülbelül az 50-es években nagyot ugrott a foraminifera vizsgálatok tudománya, mivel ekkortól tudják az élő és holt foraminiferákat elkülöníteni. A tengerből iszapot vesznek ki, és ezt az iszapot egy speciális úgynevezett bengárrozzal megfestik, és ezáltal az élő foraminiferáknak a plazmájába be tud épülni ez a bengárroz, és megfesti a foraminiferát. Tehát ezek után a mikroszkópban ezek a foraminiferák tulajdonképpen rózsaszínen világítanak, és könnyen elkülöníthetők a már meghalt egyedektől, és így könnyen tudják vizsgálni. Másik nagy ugrás volt a 80-as években ezek a DSDP fúrásokkal, amikor is a mélyebb régiókat ismerték meg, és ekkor már innen is tudtak iszapot szerezni. Ennek eredményeül, ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeül azt az érdekességet hoztak ki, hogy a manapság a tengeri biomasszának az 50-70%-át a foraminiferák teszik ki. Körülbelül 1000 méteres mélységben tetőzik ezeknek a foraminiferáknak a jelenleg legnagyobb mennyisége. Egészen extrém vizsgálatokat csinálnak mai napokban is a foraminiferákra. Itt például ez az ábra, ez egy olyan speciális kalapácsot mutat, amelyik egy pótméter segítségével az ütés erőségét lehet variálni. Aláhelyezik a foraminiferát, és változtatják az ütés erőségét, és azt nézik, hogy mikor, milyen átmérőjű foraminiferák, milyen erő hatására törnek szét. De vannak még ennél bizarabb vizsgálatok is, amikor az élő foraminiferákat különböző mélységbe beássák az iszapba, és azt figyelik, hogy minek a hatására, és körülbelül mennyi idő alatt tudnak mondjuk a felszínre jönni, vagy pedig hány napig bírják ki élelem nélkül. A foraminiferák eléggé... Igen. A foraminiferák amúgy eléggé egy haspók természetűek, és azt vették észre, hogy legjobban, ami érdekli őket, a kaja. Tehát tulajdonképpen a körülmények valamennyire változhatnak is, ők nem nagyon mennek arrébb. Ha élelem van, akkor egy helyben maradnak, de az élelmiszer után elég nagy távolságokat tudnak megtenni. Azt hiszem, a kísérletek azt bizonyítják, hogy 45 napig bírja ki egy foraminifera élelem nélkül. De hát természetesen nem tudtunk mindig ennyit a foraminiferákról. A foraminifera kutatások egészen az ókorig nyúlnak vissza. Az első megemlékező leíró foraminiferákról Hérodotosz volt, aki a Nílus partján az eocén mészköveket vizsgálta, és ő találta meg ezeket az érdekes lencse alakú foraminiferákat, természetesen akkor még nem tudták, hogy foraminiferák. Ezek a foraminiferák a numuliteszek, ezek a nagy foraminiferákhoz tartoznak, természetesen ekkor még a kis foraminiferákat nem ismerhették fel, mert mikroszkóppal nem tudták ezeket vizsgálni. És ekkor különböző legendákat, mondákat szőttek ezeknek a foraminiferák megismerése érdekében. Az egyik ilyen volt, azt gondolták, hogy a piramisokat építő munkásoknak az ebédjének a megkövesült maradványa, tehát valószínűleg lencsefőzelék volt aznap. De természetesen más regék is, mondák is vannak. Plinius időszámításunk után 100 környékén ezt a mondatot írta egyik írományából, hogy körös körül mindenütt sívó homok és lencse alakú kövek. Plinius után elég nagy pauza következett egészen az 1400-1500-as évekig, amikor Agricolánál olvashatjuk azt, hogy ők ezekre a numuliteszekre azt határozta meg, hogy ezek valószínűleg a hő hatására keletkezett ásványi kiválások, sőt, még gyógyerőt is tulajdonított a foraminiferáknak, vagyis ezeknek a numuliteszeknek. Ez időtáj Zoroaster Perzsiában epilepsziát gyógyított a numuliteszekkel. Hát én igyekeztem utána járni, mert nagyon érdekelt, hogy vajon hogyan, de sajnos nem tudtam meg. Hát remélhetőleg külsőleg használta, nem belsőleg ezeket a numuliteszeket. De természetesen ezeken kívül még más mesék és legendák vannak a numuliteszek körül. Valakik öregasszony lencséjének vélik, de a leggyakoribb, hogy megkövesült pénzeknek mondják ezeket. Ide tartozik ugye a Szent László pénzlegenda, illetve a komposztiliai Szent Jakabnak is hasonló pénzlegendája van. Később még Gessner is a foraminiferák egy részét furcsaságoknak tartotta, de ő már kijelentette azt, hogy vannak közöttük olyanok, amik valószínűleg egy valaha élt állatnak a fosszilis maradványa. Majd ehhez a ötlethez csatlakozott Hooke is, aki már kijelentette, hogy szerint ezek a foraminiferák valószínűleg valami kis kagylószerű élőlények. Ezek után ez a két illető, Linné és Lamarck volt az, aki elkezdte a foraminiferák rendszerezését, bár még ők sem a helyes irányba haladtak, ők mind a ketten azt vallották, hogy ezek a foraminiferák valószínűleg a cefalopódáknak, tehát a lábos fejüknek a rokonuk, és ahhoz sorolták be őket. Dorbényi volt az, aki elsőként rájött, hogy ezek a foraminiferák valószínűleg nem állnak rokonságban közel a lábos fejűekhez, bár ő még 17 éves korában már publikált, és eleinte még ő is a cefalopódákhoz sorolta őket, de később Dujardin-nel karöltve ők már teljesen máshogyan rendszerezték be a foraminiferákat, és rájöttek, hogy valójában tényleg nem a cefalopódákhoz tartoznak. Ez az ő elméletüket nagyon hirtelen sok tudós átvette, és ettől kezdve megindult a foraminiferológia térhódítása. Európa szerte rengeteg egyetemen foglalkoztak a foraminiferákkal, ugyebár a környezetünkben is, Magyarországon is az egyik neves ilyen kutató volt Handke Miksa és Rajsz Ágost, akik együtt, illetve külön-külön is rengeteget publikáltak a foraminiferákról. Handke Európa szerte híres volt a numulitesz vizsgálatairól, és Handkennek még egy olyan felfedezése volt, hogy a foraminiferáknak mindenféleképpen rétegtani jelentőségük volt, ez a korát meghaladó megállapítása volt. Vele egy időben Brady a Challenger expedíció során iszonyat mennyiségű recens foraminiferát vizsgált, és az ebből készült jelentésében ezeket publikálta is. És így jutunk el szépen lassan máig, amikor is a mi századunkban nagyon nagy mennyiségben jelennek meg ilyen publikációk, és már nem csak paleontológia szinten, hanem egyéb kutatásokban is alkalmazzák a foraminiferákat, ilyenek ugyebár az alkalmazott föltan, tehát a kőolajkutatások, a fúromagvizsgálatok, és ugyebár amit előbb is mondtam, hogy Handken már régebben eljött, hogy a rétegtanban nagyon nagy jelentősége van a foraminiferáknak, illetve egyéb föltani problémák megoldására is használhatók. Annyira megnőttek az utóbbi időben a foraminiferák publikációja, és annyi új fajt írnak le évente, hogy kénytelenek voltak az új foraminiférák leírásának az összegyűjtésére, és ezt egy úgynevezett Alice Messina katalógusban teszik közzé. És így jutunk el tulajdonképpen a máig, a mai rendszertannak az alapja, ez a Löblik-Tappan féle rendszertan. Mi ezt használjuk, de eléggé bonyolult ez a világ, és ezt is elég sokan vitatják. Köszönöm.
De nagyon röviden szólnék egy-két szót még a rendszerezésükről ezekről a foraminiferáknak. 12 alrendjüket különítenek el a mai nap. Ebből látszik, hogy ami alul van a vonal alatt és ilyen pöttyözött, azok már a kihaltak, és látszik, hogy néhány nagy csoport, például a fuzulina, azok közül egy sem él ma, és van néhány csoport egy-egy nemzetséggel, amelyeket csak ma ismerünk, hát ezek csak a recens, vagyis a mai anyagból kerültek elő. Érdekes kovavázú foraminiferák, egyetlen egy nemzetség van ilyen. Az első azok a, az allogromina-félék, amelyeknek nincsen szilárd váza, a textuláriafélék azok az agglutináltak, a fúzuliák, mint említettem, azok a paleozoikumban éltek csak, egy nagyon faj, vagy nemzetséggazdag, hát fajgazdag csoport volt, és csak fosszilisan ismerjük. Aztán a milliolina-félék, amiket porcelánvázaknak is hívunk, azok épp úgy gyakorlók voltak a földtörténeti múltban, mint ma igazából a triászban jelentek meg. És hát a úgynevezett hialin vázú, kalcit, aragonit vázú foraminiferák vannak, és látjuk igen nagy mennyiségben. Ezek a foraminiferák a földtörténeti múltban is igen jellemzően növekedtek, változnak. Csak annyi érdekes ebből az ábráról, hogy ahol a függőleges vonalak a földtörténeti koroknak a határát jelölik, és ott mindig nagyon jól látszik, hogy a foraminiferák ezeket nagyon élesen jelzik, és a benne lévő kisebb osztásokat is nagyon jól jelölik a foraminifera nemzetségeknek a változása, és hát ez mutatja is azt, hogy nagyon jól lehet ezeket a rétegtani mesásban használni, erről majd Zoli fog még bővenben beszélni. És ami az utóbbi 20 évnek igazából a termése, ez a biológusoknak a vizsgálata, az, hogy ezek a rizopódiumok, ezek az állábak, ezek milyenek és mire használják őket. Igazából abból a ma élő 11 alrendből összesen 5-ből tudták kimutatni azt, hogy ezek a rizopódiumokban van egy ilyen nagyon speciális szerkezet, ami miatt foraminifera, ez a granulóza szerkezet, ez a szemcsés szerkezet. Igazából nem tudják, hogy ez valójában mit cél szolgál, ilyen kis szemcsék úszkálnak ebben az úgynevezett ektoplazmában. Hát vannak különböző elméletek, de valójában nem tudjuk, hogy mire szolgált, és igazából mondom, 5 alrendből van az kimutatva, hogy tényleg foraminifera, vagyis tényleg ilyen retikogranulóza, vagyis hálózatos és granulátumokat tartalmazó ez az ektoplazma. Mint már Balázs is említette, hogy ezeknek több szerepe van ezeknek az állávoknak, rizopódiumoknak, ez a mozgásban, táplálkozásban is, hát egy nagyon fontos, és ez most az utolsó 90-es éveknek az eredménye, hogy a héj kiválasztás az hogy történik. Különböző foraminiferák milyen élethelyzetben érdegélnek, és ezek a elágazó, ilyen ágas, bogas valamik, ezek akarnak lenni a rizopódiumok. És itt látszik, hogy a fölálló, az iszaba beágyazódó részben ezekkel a rizopódiumokkal rögzíti magát, mint egy ilyen gyökér, vagy még oda is tudja magát cementálni az alzathoz, ezeket úgy hívjuk, hogy szesszilis, vagyis hát helyben élő, és aztán a vázon, a szájadikon keresztül kiülve, ezt mint egy ilyen nagy horgászhálót, ezt a rizopódiumot is szétteríti, ilyen hálózatos szerkezetben, és ezzel a rákocsogó tápanyagot fölfogja és összegyűjti. Vagy van egy részük, amik az iszap felszínének, részben ugyancsak ez a háló technikával a rápotyogó szerves anyagot, vagy hát arra eső dögöket, mindenfélét elfogyasztanak. Vannak szuszpenziószűrők, illetve hát vannak olyanok a detritus falók is, amelyek az üledékben vannak, és folyamatosan az üledéket átdolgozzák. És hát van az utolsó csoport, az pedig, amelyek a növényekre tapadva élnek, illetve hát abból táplálkoznak. Tehát a mozgást is ezek a rizopódiumok végzik. Ezen a képen ugye ezek nagy foraminiferák vannak. Ezek körülbelül a 2-3, néha fél milliméter nagyságra is megnövünk, mert ez már, hogy azt lesz, de a kicsit részletesebben beszélek, mi az, hogy nagy foraminifera. Lényeg az, hogy ezeket a rizopódiumokat, állábakat így kinyújtják. Ennek a nemzetségnek, illetve a nagy foraminiferáknak csak a peremén jönnek ki ezek az állábak, csak ott a körbe-körbe, ott azon a részen, és csak ez arra használja, hogy ide-oda el tud vele mozogni, illetve lerögzíti magát, letapasztja. És majd látjuk a végén, amikor növekszik, akkor át kell neki menni egy másik helyre, és akkor leválik, és egy nagyobb, erősebb ilyen rizopódium horgonyzást készít, vagy gyökeret készít magának. És hogy néz, hogyha mi nagyobb nagyítással megyünk ezekre a rizopódiumokra? Tehát körülbelül 2-10 mikron vastagságok folyamatosan változnak, így összekapcsolódnak, aztán szétválnak, és emiatt azt mondja, a foraminifera mozgása ilyen cikcakba organizmusba történik. És általában, hogyha nem csak mozgásra használja a rizopódiumokat, akkor oda-vissza áramlás történik ebben a rizopódium szálban. Igazából nagyon messzire ki tudják nyújtani ezeket a szálacskákat, akár 2 centiméterre is, tehát kb. 2 tízszeresére is, mint amekkora maga a ház. Egy másik úgynevezett kis foraminifer, az tényleg kicsi, mert kb. 100 mikron nagyságú. A felső kép az egy elektromikroszkópos kép, mutatja az utolsó kanyarulatnak a kamráit, a szájadékot, benne ezeket a gümöcskéket. Valószínűleg arra szolgálnak, hogy a táplálékot segítenek felszabdalni, és ez is mozog a rizopódiumokkal, nem tudom, mennyire látszik így a távolból, hogy itt van egy szál, meg itt mögötte még egy, tehát hogyha ez elindul, meg az is a, most ez kivételesen tényleg elindult, tehát az a lényeg, hogy így tud tovább haladni, hogy kienged előre egy rizopódium szállat, meg másikat letapasztja maga mögé, és így arrébb húzza magát. Nem tudják igazából, hogy milyen meha, itt látszik, hogy több rizopódium szállal is, és azzal így mocorognak. Nem igazán tudják azt a mechanizmust, amivel ezeket a rizopódium szálakat tapadósá, illetve hát, hogy el is tudja engedni magát. Tehát ezt a kémiai folyamatot még nem ismerik. Mint említettem, igazából a táplálkozásra és táplálkozásban is nagyon nagy szerepe van ezeknek a rizopódium szálaknak. Itt azért jól látszik, hogy a sarokban lévő ez egy plankton foraminifera, körülbelül ez egy olyan 100-150 mikronos, és hát bele se fért a képbe, hogy milyen messzere ki tudja nyújtani ezeket a rizopódiumokat, és valamennyire érzékeli a tápanyagot, tehát azért oda mászik, különben nagyon lassan másznak, körülbelül 1-2 millimétert óránként, ha nagyon-nagyon gyorsak, de az egy turbó sebesség. És itt mutatja, mivel ez táplálkozó rizopódiumú foraminifera, ezen az ábrán lehet látni ezeket a kis szemcséket, és egy oda-vissza áramlás van, amivel az élelmiszer, vagy hát a tápanyagot is viszi egészen a szájadékához. Tehát ezek, amiket az előbb láttunk, ez a foraminifera, ez a fölülről lehulló szerves anyagot, vagy akár az üledéből lévő szemcséket szedeget össze, de vannak természetesen növényevők is, ez egy nagyon speciális növényevő, ezt láttuk az előbb, nagyon szép neve van, úgy hívják, hogy Rotaliella eletiana, olyan nagyon kis kedves neve van, és ez egy növényevő foraminifera, és a rizopódiumban egy ilyen szívószálat készített, és azon, ez igazából élő, tehát eredeti sebességen lehet látni, ahogy ezek az alga, ez egy speciális, egyetlen egyfajta algához kötődő foraminifera, azaz náropály zónában él, entiomorfának hívják ezt az algát, a golföbölben él, és így eszeget ez a foraminifera, tehát egyszerűen beszívja magához ezt az algát. Ez csak mondom, ez nagyon speciális, ez csak ezzel a foraminiferával. Na aztán vannak sokkal kevésbé szelíd foraminiferák is, méghozzá ragadozó foraminiferák. Itt például egy nagyon közönséges plankton foraminifera van, ez egy Orbulina univerzálnak hívják, nagyon elterjedt, nagyon jól tudják ezt vizsgálni, laboratóriumi körülmények között jól tartható. Igazából nagyon kevés fajt tudtak eddig laborban tartani, körülbelül maximum kevesebb, mint 50-et. Tehát viszonylag nehéz őket tartani, mondom, az is kellett ez a bengározó, amit a Balázs mondott, mert nem volt mindig egyszerű megnézni, hogy most érdemes ezt még tartogatni, vagy már kipusztult. Lényeg az, hogy ez egy olyan plankton foraminifera, aminek a legutolsó kamrája az teljesen gömb, tehát azért látunk egy gömböt, és ezek a nagyon-nagyon vékony kis szálak részben rizopódiumok, tehát állábak, részben pedig ennek a plankton foraminiferának tüskéi vannak, és ezek a tüskés plankton foraminiferák közé tartoznak, ezek a tüskék rendkívül vékonyak, tehát ilyen 1-2 mm vastagok, de arra az elegendőek, hogy az a szerencsétlen rák lárva arra, vagy akármilyen más lárva arra vetődik, vagy hát a víz oda sodorja, akkor ebbe jó belekabajodik. Rögtön egy üzenet érkezik a foraminiferának, na, jött egy kaja, És azon mód néhány szinte másodpercek alatt elindulnak efelé a szerencsétlen áldozat felé ezek a rizopódiumok, és ezek annyira vékonyak, hogy az állatnak a szövetén keresztül hatolnak, és nem csak úgy, mint a pók, hogy kívülről betekerik az áldozatot, hanem a szövetei közé be tudnak menni. Hát némelyek azt feltételezik, hogy akár mérgező is lehet, de ezt még eddig ki nem tudták mutatni, hogy bármilyen méreganyagot tudna, vagy valami kábítóanyagot tudna egy foraminifera termelni. Inkább az a legvalószínűbb, hogy ez teljesen begubózza ezt a szerencsétlen áldozatot, akkor, tehát itt most már magához húzza, és aztán elkezdi emészteni, és valószínűleg, hogy azáltal így körbefonta, egyszerűen a légzése leáll, a kopótyúi nem tudnak működni, és ezáltal megfullad. És az emésztés már magán a házon kívül kezdődik meg, és itt látszik például ezek a kis pöttyök, ezek például algák, tehát algák is szívesen melléjük szegődnek, némely plankton foraminiferában, főleg ezekben a tüskösekben algák élnek, algákkal él szimbiózisban. És aztán szegénynek már itt a vég, ott bent van megemésztve, és aztán hát a salakanyagokat, és a megemésztett táplálékot is ezek a rizopódiumok fogják eltávolítani a belsejéből. Vagy itt van egy másik fajta plankton, ugyancsak szegény, már egy mumifikált, az a rész már teljesen kiszívta belőle, már csak a ráknak a múmiáját látjuk. Vagy itt van egy másik, ez egy másik féle fajta planktonforam, ennek nincsen tüskéje. Ez is rögtön, itt fönt látszik az idő, tehát ez egy 8 óra 55 perc, megérezte, hogy ott van egy rák. Akkor 3 perc múlva már elkezdik közelebb húzni, aztán azt mondja, hogy már 4 perc múlva már teljesen behorgázta, aztán 2 perc múlva már egész húzza oda a szájadékához, és egy kicsit azért 8 perc múlva már félig eltűnt szerencsétlen, és aztán utána már, jó, mondjuk ez már hosszabb idő, tehát most még egy 3 és fél óra múlva elkezdi emészteni. Most azért előbb elfelejtettem említeni, de most mondom, tehát az először az első képeken ez az utolsó két kamra, ez üres volt, itt már azért látszik, hogy kezd megtelni a kajával, és aztán már itt már egészen jól föltöltötte magát az élelmiszerrel, és már mondjuk egy 14 óra elteltével még ott nagyban emészgeti a rákot, és hát a salakanyagok, mert ott lehet látni, távoznak elfele. Tehát ilyen, ezek nagyon különleges, mondom, nagyon kevés ilyen publikáció van, ami ezeket tudta prezentálni. A harmadik nagyon fontos dolog, és ez is az igazából az utóbbi időkben, 80-as évektől kezdően tudják a kutatók, az, hogy milyen módon történik ez a vászkiválasztás. Tehát mondom, ezt is igazából nagyon kevés formánál tudjuk, és nagyon sok még a kérdőjel. Tehát ezek a úgynevezett agglutinált vázú formák, ezeket tartják a legősibbeknek. Ez azt jelenti, hogy agglutinált, hogy a környezetéből különböző szemcséket összegyűjtöget. És nagyon jól látszik, hogy ebben is nagyon sokféle van. Valamelyiken csak nagyokat szeret gyűjteni, valamelyik nagyokat és kicsiket, valamelyik csak kicsiket, valamelyik középeseket, valamelyik begyűjtött egy másik foraminiferát is ide ragasztott magának. Tehát valamilyen módon tudnak szelektálni, de hogy ez hogy, azt még eddig senkinek nem sikerült kideríteni. Például itt ez a foraminifere csak ilyen szivas tűket, olyan, mint hogyha kicsit szőrös lenne, tehát csak szivas tűket szed a környezetéből, és hogyha van olyan foraminifera, amit más környezetben raknak, tehát más homokba raktak, akkor egy kicsit másképpen építkezett, de volt olyan, ami akkor aztán nem építkezett tovább, tehát nem növesztette tovább a házát, vagy például ez is itt ezen a legalsó látszik, ilyen kis algáknak a vázait építi bele a házába. Ezek a foraminiferek, ezek az agglutinált foraminiferek, ezeket a szemcséket alapvetően először csak szerves anyaggal, később aztán kalcittal, vagy vannak olyan formák, amelyek kova anyaggal cementálják, és akkor elhalás után is együtt tud maradni ez a váz. És igazából ez nagyon változatos, nagyon sokféle lehet ezen belül is. Van, amelyik több rétegű, van, amikor megjelennek rajta ilyen álpórusok, itt a belül fogalmunk sincs, hogy miért. Jó az neki, hogy ott van belül pórusa, valamelyiknek kívül van pórusa, valamelyiknek ki van bérelve a ház egy ilyen nagyon finom szemcsés kalcit anyaggal, ilyen kerek kis golyócskákkal, tehát ezeket mind-mind kérdőjelek, hogy miért jó ez nekik, mert az ember mindig azt gondolja, hogy valamiért jó, jónak kell, hogy legyen, mert különben nem csinálná, de még ezek mind-mind nyitott kérdése. A következő csoport, ezek a úgynevezett imperforát vagy porcelánvázok, amik azért kapták a nevüket, mert olyanak, mint egy fehér festetlen porcelán, és a vázon ezen is csak egy kijárat van, a szálnyílás, de itt azért már némelyik formánál látunk valami rendezettséget, tehát mint hogy a parketta lenne, vagy valamilyen szinttel azért ezeket a házát felépítő kalcit, kristályokat valamilyen szinten elrendezi. Ez is több rétegbe is teheti, nagyon szép mintázottságban is egyebek. Ez egy speciálisan nagyon gyakori, egy ilyen furcsa a térnek a öt irányába rakodják a kamrákat, és egy-egy kamra ilyen fél, vagy egy test hosszúságot ér el. Tehát ez nagyon tipikus ez a forma, ezeket szereti, de ezt rettentőre jól tudják variálni. Ezt az előbb említett agglutinált, illetve imperforált formáknak a 80-as évek elején rájöttek arra, hogy történik ez a kiválasztás. Igazából a Golgi apparátus vagy készülék az, amely koordinálja ennek a váznak a kiválasztását. Az agglutináltaknál az, hogy mit válasszunk ki, a imperforált vagy porcelánvázaknál az, hogy ott választja ki, ebben a Golgi készülében választja ki a kis szemcséket, tehát mindegyiknek falra megfelelő, tehát valamelyik ilyen kis téglatest alakút, valamilyen hosszú szálas tüskeszerűt, vagy kicsit szemcsésebbet, és aztán ebből a sejt szervecskéből fog ez a kalcit kristály kitolódni a sejtnek a felszínére, és aztán összeáll egy vázzá. Ezek is rendkívül változatosak. Tehát itt is a legfőső, ez még egy milliolina váza, illetve hát, hogy nagyon sok rétegű is lehet, és itt ez az alsó képek innentől kezdve pedig már a legmodernebb váztípust, ezt az úgynevezett perforált hialin váztípus mutatják. A perforációkon nem jön ki az állat, tehát tévedés ne esen, azon nem jön ki, de azért valamilyen szinten a környezettel tud kommunikálni. Igazából ez a váz, ha úgy is mondhatjuk bármely foraminiferára, hogy lehet részben belső váznak tekinteni, mert ez az ektoplazma, ezek a rizopódiumok igazából jól ki tudnak jönni, és sokáig nem is foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy valójában milyen alakú az váz, mert azt gondolták, hogy hát a plankton foraminifers körbeveszi a vázat az ektoplazmájában, és akkor akár milyen alakú lehet, ő fölveszi az ideális gömb formát, és akkor teljesen mindegy, hogy belül milyen a váz. És az utóbbi időben jöttek rá, a recens foraminifera vizsgálatokkal, hogy ez abszolút nem így működik, és aztán majd az Zoli fog erről beszélni, hogy ezt milyen klasszul lehet aztán a fosszilis anyagban használni. Ezek a hialin vázú formák még jobban bonyolították a helyzetet, most nem akarok itt nagyon részletezni, de itt az első látszik, hogy az, hogy hány rétegű a váz, nagyon változatos, az, hogy építi föl egymás után, és itt egy például nagyon közönséges forma, ammónia bekkárénak hívják, annak nagyon jól lehet őt tenyészteni laboratóriumban, vegyszerekkel szegény mindig mérgezik, hogy megnézik, hogy milyen vegyszere, milyen vázat épít, és kínozzák, sokszor lemaradják a héját, meg ilyeneket csináltak vele, de ez a foraminiferának a váza ennyire bonyolult, és ez a váz még belülről ki is van bélelve egy úgynevezett szerves béléssel, egy ilyen lining, egy ilyen bélés van, és hogyha egyéb vizsgálatok vannak, és minden elpusztul, akkor sokszor ez a belső szerves anyagú vázrész megmaradhat, és ezt is szokták vizsgálni. És ezért nagyon sokféle kísérletet csináltak ezekkel, például a nagy foraminiferák kimondottan jól tudnak regenerálódni, tehát hogy összetörték őket, lecsipkodtak belőlük, vagy plankton foraminiferának is letörték a héját, meg a kamrákat, és ezek a hialin vázak nagyon gyorsan ki tudják magukat javítani. Tehát itt van itt hogyha rámegyünk nagy nagyításra, itt látszanak a pórusok, és ezek a kis foltocskák ott a pórusok mögött, ezek az algák, amikkel ez a nagy foraminifera szimbiózisban él. Itt van még néhány pólus, tehát az is rendkívül változatos lett a mérete, az egyebek, és hát itt van a jobb oldalon ugyancsak nagyon közönséges, gyakori foraminifera, és hogyha ezt elvágjuk, megnéz, ilyen iszonyat bonyolult belső része van, úgyhogy van, akik erre szánták az életüket, hogy ennek a matematikai modellezésével foglalkoznak, hát el lehet képzelni. Na és hogy növeli ezt a házat? Ez egy érdekes kérdés, sokáig nem tudták. Ez a 84-ben, 83-ban tudtak először így tenyészteni ilyen nagy Ventus foraminiferákat. Ezek a nagy foraminiferák az a jellemző, hogy egy kamra az ez, és a kamrákon belül másodlagos kamrácskák vannak. És akkor most meg lehet nézni, hogy hogy épít tovább egy kamrát, hogy elindul. Tehát most ez egy kamrának a részlete, tehát először az ektoplazmát így kifújja, mint egy lufit, és aztán most már látszik is rögtön, hogy a körvonalozódnak ezek a másodlagos kamra falacskák is, amik így mindjárt elkezdenek kirohangálni, azok a szimbiont algák, amik elősegítik azt, hogy ez a váz kiváljon, és ezeknek a hialin vázú foraminiferáknak, ellentétben az előbb említett porcelánhoz, illetve agglutinátoknál, ez nem a sejten belül fog, hanem ez rögtön a sejtfalon fog kiválni. Tehát itt látszik, hogy ahogy fölfújta ezt a ektoplazmát, és most mindjárt kezdődik a másodlagos kamrácskáknak is a megjelenése. Ez körülbelül, hát ez föl van gyorsítva ez a felvétel, egy napig tart számára ez a házépítés, vagy egy kamrának a felépítése, de ezeknek a foraminiferáknak ez nem olyan nagy dolog, mert ezek több évig elélnek, tehát majd erről lesz idő, akkor beszélek. Tehát így néz ki most egy... Tehát most már szívja vissza az anyagot, ami kiépítette, és aztán mindjárt beköltöznek a szimbionták. Tehát ennyi volt ugye a házépítésre, amit ma igazából tudni lehet ezekről. Igazából nem csak ez nagyon érdekes a foraminifereknél, hanem a különleges a szaporodásuk is. És az állatvilágban egyedülálló az, hogy mejózissal, vagyis számfelező osztódással, vagyis a kromoszóma számfeleződik, a diploid, vagyis a kétszeres kromoszoma számú egyednél is úgy is szaporodik, és nemzedékváltás is bekövetkezik. Tehát egy nagyon-nagyon bonyolult szaporodási módja van, és eddig 38 foraminifera fajnál tudták ezt a szaporodást megfigyelni, és mindegyik nemzetség, nem tudom pontosan hány nemzetség volt, tehát olyan 20 körüli nemzetség, de mindegyik másképp szaporodott. És hát valószínűleg még többféle szaporodási mód lehetséges, de olyan nagyon sokat még erről nem tudunk. És még az nehezít igazából a fosszilis anyagnak a vizsgálatát, hogy a mai élőknek a vizsgálatából tudjuk, hogy ezeknek a különböző nemzedékeknek az alakja, mérete, a váznak az anyaga, és az, hogy egyáltalán az, hogy plankton szervezet, vagy bentos szervezet, a bentos, tehát hogy az alzaton élő belül, hogy tud-e mozogni, vagy akar-e egyáltalán mozogni, vagy rögzített életmódú, ez mind-mind változhat. Tehát amikor lehet, hogy ugyanazt találjuk genetikailag, vagy kromoszoma szám szerint ugyanazt a faj találjuk meg annak különböző vázét, és mint paleontológusok teljesen más rendszertani helyre soroljuk őket. Itt ugyanannak a kis roteliellának a sejtmagjait lehet látni, tehát van egy diploid nemzetség, amelyik általában sok sejtmagos, általában ennek mondjuk 4 sejtmagja van, egy szomatikus, vagyis az, ami a testi, azaz S betűvel jelölt, amelyik a testi felépítését felelős, illetve a G betűvel jelölt 3 darab generatív, tehát ami a genetikai anyagot hordozza. Tehát ugyanez a roteliella látható a képen, tehát maga a váz, olyan halványan látszik, a 100 mikronos. Ez egy diploid, vagyis kétszeres komos szóma számú egyed, a gamonta, vagyis hogy ivarsejtek nélkül, tehát most ez ivarosan elkezdett mejózissal szaporodni, vagyis osztódni, és emiatt, mivel mejózissal szaporodik, egyszeres génykészletű gamontákat, vagyis hát majd ivarosan szaporodó egyedeket hoz létre. Ezek elég kicsikék, először nincs is héjuk, szilárd, kalcitos héjuk. Amikor kijöttek a szájadékán a látnak, addig, amíg meg nem szilárdul a váz, itt most már látszik, hogy egyre jobban elkezd kalcitosodni a váz, addig együtt maradtak, utána meg szétszélednek, és mindenki gyorsan rátapad egy algaszálra, mert említettem, ez az entomorfa algával táplálkozik, tehát az első az, hát, hogy a kisbabának is, hogy ezeknek is, hogy rögtön enni kell, tehát az az első, hogy együnk. És tényleg, hogyha nem jutnak táplálékhoz, akkor egy-két óra alatt elpusztulnak. Hát a másik, ezek rögtön az evés után szexre gondolnak, úgyhogy tehát elindulnak párt keresni, és majd látják, hogy ez nem mindig olyan nagyon egyszerű dolog, tehát igazából nem tudjuk, hogy érzékelik egymást, vagy hogy melyik a megfelelő pár, de hát tudjuk, az embereknél sem mindig passzol minden, tehát valamelyik már messe közelíthet, és már gyorsan eltávozik, ezt mondjuk közel engedi magához, de hiszem ez sem fog neki igazán tetszeni, ahogy emlékszem, most még ismerkednek egy kicsit, de aztán nem jött össze a dolog. De aztán van, amikor már elkezdődik a udvarlási tánc, úgymond, tehát mintha itt táncolnának együtt ezek a kis gamonták. Csak hát a pozíció is fontos, hogy milyen pozícórába tudnak összeolvadni, mert hát a szájadékkal egymás felé kéne fordulni, tehát valamelyiknek nem megy olyan egyszerűen, vagy hát még az ismerkedési fázisban vannak. Úgyhogy nem kell elkeserni, a foraminiferáknál sem megy olyan nagyon egyszerűen a párválasztás. És amit látunk így, hogy ilyen sötétebb a héjon belül, azon egy része az a megemésztett, vagy hát fili megemésztett algák. Az azért olyan sárgás-zöld a képen a foraminiferák belsejét, és az üres kamra a legvége. De azért előbb-utóbb azért ezt a párkeresést, hogy nálunk is embereknél siker koronázza, és aztán összeolvadnak, de ezek rettentőre szemérmesek is, úgyhogy mai napig nem tudjuk, hogy mi történik valójában, hogy milyen módon cserélik ki a sejtanyagaikat, de aztán már látszik itt a boldog párok itt egymásba olvadva, és ez annyira tényleg komoly ez az összeolvadás, hogy még a házukat is összeépítik. Tehát közös házba költöznek, tényleg valóban ezek a foraminiferák összeköltöznek, úgymond, és egy közös házat építenek, amiben aztán elkezdenek osztódni, most már nem mejózissal, hanem mitózissal, vagyis megmarad a kromoszóma szám, és úgy hoznak új egyedeket létre. De, mint említettem, ezek nagyon sokféleképp szaporodnak, tehát valamikor pedig ezek az agamontában is fejlődnek, nem tudják, hogy hogyan, tehát milyen módon, milyen, mikor és hogyan. Mindenesetre fejlődnek benne embriók. Ezek az embrióknak először nincsen még szilárd vázuk, de aztán, hogy fokozatosan így kijönnek a szájadékon, néhány óra alatt új kamrát építenek. És az az érdekes, hogy először, és amik kijönnek belőle, ezek gamonták, vagyis diploid, vagyis a dupla kromoszómájú egyedek. És először új kezdőkamrát kezdenek el építeni a házon belül, és utána fogják aztán a saját házukat elkezdeni megszállítani és építeni újabb kamrákat hozzá, és aztán majd úgy fognak kinézni, mint a szüleik. Tehát igen, bonyolult ezeknek azt gondolja az ember, hogy ilyen egyszerű élőlények, ezeknek a szaporodása. Most a két fő csoportjáról a foraminiferáknak emelnék ki, ami a geológusok leginkább használnak, igazából főleg a rétegtanra gondolok én, a rétegtani alkalmaz. Ez a két nagy csoport, egyik a plankton foraminiferák, a másik meg az úgynevezett nagy foraminiferák. A plankton foraminiferák igazából mindig a kis foraminiferákhoz tartoznak, ezeknek az átlagos mérete kb. 500 mikrontól akár mondjuk fél milliméter is lehet, tehát egész nagyra megnőnek. Hogy igazából, hogy a földtörténelmi múltban mi volt plankton foraminifera, azt rettentő nehéz eldönteni. De maiakról nagyon egyszerű, mert az ember, vannak ilyen vízbe merítő, ilyen speciális készülékek, vagy ilyen vízvemő minták, amiben találnak foraminiferát, amit megfestenek, akkor az biztos, hogy plankton, ha meg nem találnak, akkor a nincs benne, akkor az bentosz foraminifer, amit az aljzaton talán. De ez a múltban igen nehéz megmutatni, vagy megmondani. Hát egy, ami mindig mindenképpen közös, hogy sok kamrás a vázuk, és pórusok vannak rajta. Már az, hogy aragonitból van, vagy kalcitból, már ez is nagyon kérdéses, mert hát a legújabb kutatások szerint, és ez az én kutatási témám is, hogy a legelső planktoni életmódot folytató foraminiferáknak aragonit váza volt, és aztán a kréta, amik a Jurában, vagy lehet, még a legfelső triászban is már megjelentek, és aztán a legalsó krétától kezdve jelennek meg csak a kalcitvázúak. És az, hogy ma is vannak olyan formák, például itt egy forma, amit ma nagyon jól tudunk vizsgálni, hogy amikor az élete nagy részét az bentosz foraminiferaként éli le, aztán utána egy hatalmas nagy, úgynevezett lebegő kamrát épít magának, ennek dupla fala van, miközben úgy, hogy egy bebábozódik, úgymond, hát nem így mondják, hanem egy cisztát készít magának. Ez jellemző különben általában más foraminifere, ugye nyugalmi állapotba kerül, és ebben a cisztában fogja ő fölépíteni magának ezt a levegőkamrát, és a vízoszlop felső részébe jutva szaporodik. Na most, hogyha ezt fosszilisan találjuk meg, hát senki meg nem mondja, hogy ez ugyanaz a faj, és a különböző állapotú. Tehát ezek nem olyan egyszerű kérdések. És igen, változatos az alakjuk. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy ezek csak ilyen alakúak, meg amazok csak olyanok. Maga a váznak az alakja is rendkívül változatos, mint mondta Balázs, hogy van két kamrasoros, van teljesen gömb alakú, egy síkban felteket, vagy kúp mentén felteket. És hát vannak mint már említettem, a tüskéket, illetve viselők, illetve hát a tüskétlenek. Itt vannak a tüskék is, nagyon különbözőek, de ezek abszolút nem maradnak meg a fosszilis anyagba, pillanatok alatt letörnek, tehát ezek annyira kis finomak, hát amikor beakadt az a rákocska, az is ezer pillanatok alatt letört egy csomó tüskét, de mondjuk ez nem probléma, mert gyorsan vissza lehet építeni. Így néz ki Hanken Miksáról elnevezett nem tüskés foraminifera például, ami nagyon extrémül néz ki, de a numuliteszekkel foglalkozott Hanken, és az is az eocénben élő nagy foraminiferák voltak, ez is egy eocénben nagyon fontos kórjelző plankton foraminifera, ezért aztán Kusman róla nevezte el ezt a fajt. Tehát látszik, hogy csak nagyon rövid ideig él, de rendkívül jellegzetes. Ez a két csoport nem csak abban tér el, amit mi nem látunk, míg paleontológusok, hogy tüskéje van, vagy nincsen tüskéje, abban is eltérnek, hogy általában a tüskések kicsik, vékonyabbak a háznak a fala, általában vagy sima a háznak a felszín, vagy csak ilyen kis gümöcskék vannak rajta. A kamrák csak közel gömb alakot vesznek fel, és mint láttuk az előző képeken, hogy általában ragadozók és állatokat fogyasztanak, tehát a zooplankton fogyaszták. És ezeknél figyeltek meg csak most a recens példáknál szimbiózisban élő algákat. A tüskétlenek azok általában nagyobb méretűek, vastagfalúak, és laposabbak ezek a kamrák, és általában fitoplankton fogyasztanak. Tehát nekünk azért valamelyest a váz is mond valamit, de ezt mind csak abból tudjuk, hogy a mai élőket megvizsgálták, és rájöttek, hogy azt mondjuk, hogy plankton az nem azt jelenti, hogy mindegyik csak fölül fogott éldegélni a vízoszlop tetején, hanem igenis különböző vízmélységben élnek, És ezekre is a 80-as évek közepén jöttek rá, és akkor lehetett már ezeket a jelenségeket is igazából értelmezni. És előtte csak az embernek közvetett bizonyítékai lehettek arra, hogy ez tényleg plankton foraminifera volt-e, amit talált, vagy nem. Tehát maga a kőzet, hogy ez egy mélytengeri, nyíltengeri kőzetbe találta, akkor azt mondta, hogy ez egy tényleg sok volt belőle. Ez a bloom az azt jelenti, egy ilyen felvirágzás, ezekre a plankton szervezetekre általában az jellemző, hogy hirtelen nagy mennyiségben jelennek meg. És hát az egyéb ősmaradványok, ha ugyancsak nyíltengeriek voltak mellettük, akkor ugyancsak azt mondhattuk, hogy ezek plankton foraminiferák. Voltak, aztán mindenféle statisztikai vizsgálatokat csináltak ezekre a különböző formákra, és megnézték, hogy milyen, mennyire lehet őket a rétegtanban használni, és hát mondjuk az jött ki, hát igazából azt mindenki már nagyjából tudta is, hogy ezek a közel, hát ilyen, én azt mondtam mondani a hallgatóknak, olyan fagyi alakúak, tehát ilyen fagyi, gombócos fagyi alakúak, hát azok élnek a legtovább, úgynevezett perzistensek, tehát hogy nem nagyon változnak, és az ilyen extrémebb alakúak azok a leggyorsabban változó formák. A 80-as években jöttek rá arra, hogy tényleg ez a vászforma igenis meghatározza azt, hogy ezek a plankton foraminiferák hol éltek, vagyis, hogy a kisméretű általában tüskés formák a vízoszló felső részében élnek, és az életciklusokhoz, a szaporodási ciklusokhoz kb. 50 méteres vízmélység elegendő, vagyis ez azt jelenti, hogy ezek simán megélnek a selfeken, tehát abszolút nem kell nekik nagy mélytengeri környezet. Ezzel szemben ezek az extrémileg bizarabb alakú formák egészen 1000 méter mélységig lemennek, tehát néha az életciklusuk alatt, ami ezeknél a formáknál akár 2 év is lehet. Tehát, hogy 2 év mire kifejlődik, tehát az, amit a szaporodásnál mutattam, tehát ez a ciklus ezeknél akár 2 évig tarthat, míg ezeknél a sekélyebb tengeri plankton formáknál néhány hónap alatt lezajlik, és ez alatt a 2 év alatt, hát nem olyan nagyon nagy, hát mondjuk azt nem mondom, hogy könnyű, de hát egy akár 1000 méteres kört is tudnak tenni így a vízloszlóban. Tehát mondom, ezeket is most tudtuk meg, és már ez nagyon jól lett az egy ősföldrajzi rekonstrukció során használni. Hát itt csak egy ilyen, majd ugyancsak egy recens példa arra, hogy fagyira hasonló, gombócos fagyira hasonlító forma, amit globigerinoidesnek neveztek el, mert ez a vízoszló felső részén él, 73%-ban, ha így nézzük ennek az egész táblán lévő formák, igazából a genetikai anyaguk alapján, vagyis a biológusok szerint csak egyetlen egy fajba tartoznak. De nagyon különböző formáik jelennek meg, és ezt az alsó formáit, ami igazából az aljzaton vannak, vagyis ez egy állapot, ilyen cisztaszerű állapot ennek a foraminiferának, teljesen más néven írták le korábban. És itt látszik is, hogy a különböző vízmélységben élő formák, avval is alkalmazkodnak a vízmélységhez, hogy vastagabb és vastagabb házfalat építenek, ezáltal kicsit nehezebbek lesznek, vagy pedig még akár kívülről az egész vázat egy ilyen burokkal be tudják borítani, de genetikailag ezek egy fajba tartoznak. Valamikor csak a pórusok különböznek, tehát ezért mondta Balázs az előadás elején, hogy a biológusok lefelezik a mi fajainkat, mert hogy ez a genetikailag nem mutat ekkora változatosságot, mint maga a forma. Tehát egyrészt a plankton foraminiferák, és akkor mindjárt lassan be is fejezem, mert elértünk a nagy foraminiferákhoz. Ezek a nagy foraminiferák valamennyien bentosz foraminiferák, tehát az aljzaton élnek. Tehát most a nagy méret jellemző rájuk, vagyis az, hogy akár 15 centire menjünk, most rajtam nincsen 15 centi, de ez is kb. 5 centis ez a numulitesz, de ez is Magyarország büszkélkedhetett a legnagyobb numulitesszel, vagy a legnagyobb numulitesz fajjal, ami szinte majdnem, hogy itt nálunk ilyen endemikusnak számít ez a numulitesz millekaput, ezek a legnagyobbra növők, és ez külföldön is nagyon szereti mindenki, mert nincsen, csak itt Magyarországon lehet ilyen jó nagy mennyiségben találni őket, tehát ez egy kurióziumnak számít. Az, hogy ez a nagy méret, illetve ez a kamrákkal osztott váz, ez különböző csoportokból is kialakult a földtörténet során. Először a fuzulinák csoportjából alakult ki egy nagy foraminifera csoport, azok egy speciális ilyen szemcsés kalcitvázak, aztán utána időben az agglutinált tag közül lettek néhányan ilyen nagyon nagyok, aztán a miliolinak félék közül, és hát végül pedig hát a hialin vázakból, hát a numulitest az ma is él, tehát a numulitest azt lehet vizsgálgatni, maga a nemzetség az a mai napig él. És az, hogy miért szeretjük, azért, mert nagyon gyors volt az evolúciójuk, nagyon gyorsan fejlődtek, nagyon sok olyan paraméter van a vázukon, ami jól tanulmányozható, jól változó. És egy speciális környezethez alkalmazkodtak, mindegyik meleg, sekély tengerben élt, és általában úgymond tápanyagban, szegény környezetben, ami más élőlények számára nem volt annyira kedvező, és ezért legtöbbször úgy találjuk őket, hogy csak egyféle van, vagy néhányféle, de mindenképpen ezek a nagy foraminiferák uralkodnak, méghozzá olyan tömegesen, hogy kőzetalkotó mennyiségben felhalmozódnak viszonylag rövid idő alatt. Ezt a plankton foraminiferáknál is elmondhattam volna, mert hogy a mélytengeri iszap 99%-ban ezeknek a globigerináknak a vázából áll, de hát az azért sokkal-sokkal hosszabb idő alatt halmozódik fel. És hát még egy jellegzetességük, hogy a váz alakban nagyon-nagyon jól tükröződik a dimorfizmus, vagyis a különböző generációk más-más alakú vázat építenek fel, és ennek a felismerése is Hanke Misa nevéhez fűződik, tehát ő mutatta ezt ki legesleg először. Na. Hát köszönöm még egyszer a figyelmet. Ugye, egy kicsit hosszú volt.
Először is, mielőtt belekezdenék előadásomban, én szeretnék elnézést kérni Ági videói miatt, hogy a korhatár nem lett feltüntetve. Az eddigiek után, és nem annyira az egyes foraminifera egyedekről szeretnék beszélni, hanem foraminifera társulások vizsgálatáról. Miért is tehetem én ezt meg? Akár egy kisebb méretű kőzet például is tömegesen lehetnek jelen a foraminifera egyedek. És először nézzük, hogy mennyi foraminifera található az óceánokban. Langer, illetve Langer és Lips végeztek erre egy ilyen kísérletet, vagy ilyen becslést, amelyekben azt tapasztalták, hogy különböző környezeteket összevetve az óceánok átlagos produkciós rátája, foraminiferákra nézve, 3,5 g per négyzetméter per év. Tehát 3,5 g foraminifera halmozódik fel egy év alatt egy négyzetméternyi területen. És hát összevetve, hogy az óceánok területe mintegy 347 millió négyzetkilométer, ebből az adódik, ezek a számok adódnak. Mindösszesen külön környezeteket tekintve, tehát korallzátó, illetve shelf, kontinentális lejtő, mélytenger, illetve plankton foraminifereket összeadva, ez a szám, ez 226 kvadrillió 986 trillió darab foraminifera keletkezik egy év alatt a világ óceánokban. Remélem jól mondtam, ezt többekkel beszéltük a tanszéken, hogy ki tudjuk mondani a számot. És hát a megismerésük az nagyban köthető az úgynevezett Deep Sea Drilling Projecthez, vagy ODP Ocean Drilling Projecthez, amely során kutatóhajókkal tengeri bajzatban fúrásokat végeznek. Itt a térképen látható a különböző mérőpontok elhelyezkedése a világóceánokban, és ezek nagyon sok anyagot szolgáltatnak a foraminifera vizsgálatokra. De hát, hogy mennyi ősmaradványt találunk mi egy adott mennyiségű kőzetmintában, az függ attól is, hogy mennyi pusztul el. Ez általában az ősmaradványokra igaz, tehát nem kifejezetten a foraminiferákra. Az elpusztult élőlényekből, tehát azt 100%-nak vesszük, akkor különböző folyamatok miatt, mint a dögevőknek a hatások, a lágyrészek lebomlása, a fizikai felaprózódás, illetve az elszállítódás miatt, majd betemetődés során, hát fosszíliaként csak egy igen kis hányaduk marad meg, tehát egy igen kis hányadból kell következtetni a teljes életközösség összetételére. Ez annyiból szerencsés, hogy általában azt mondhatjuk, hogy a tengeri élőlények fosszilizációjára jóval nagyobb esély mutatkozik, mint a szárazföldi élőlényekre. Ez azzal magyarázható, hogy jóval nagyobb az üledékképződés vagy szedimentációs ráta az óceánok aljzatán. Hogyan is jutunk el addig, hogy bármiféle következtetéseket tudjunk mondani Ugye megkapunk egy, mondjuk ez például egy ODP fúrásnak a fúró magja, ebből akár egy kisebb mennyiséget összetörve majd a kőzet minőségtől függően ecetcsapban, tömény ecetcsapban, illetve hidrogén peroxidban feloldva, majd pedig ezt leszitálva kapjuk a mikroszkóp alatt a foraminiferákat, amelyeket kiválogatva különböző tálcákon, segédeszközökkel, majd pedig ilyen kis számozott tálcákra helyezve tulajdonképpen dokumentálunk, fajonként, illetve csoportonként elkülöníthetünk. És tulajdonképpen így kapjuk meg azt a mintát, amivel dolgozhatunk. Nézzük, hogy mely tényezők befolyásolják ezen életközösségek kialakulását. Felsoroltam egy párat, hangsúlyozom, hogy rosszul is tettem, talán össze-vissza kellett volna, mert igazából ez nem fontossági sorrendet tükröz, amit itt feltüntettem, ugyanis tulajdonképpen talán nincs is fontossági sorrend. Manapság nagyon gyakori, hogy a táplálék mennyisége, illetve típusa, valamint az oxigén ellátottságot mondják, mint fő befolyásoló tényező. Ezzel ellenkezőleg lehet azt mondani, hogy a szimbionta foraminiferáknál viszont a fényviszonyok lehet az első, illetve ezzel összefüggésben a vízmélység az első számú limitáló tényező, pont az algák fotoszintézise miatt. És most ezek közül egy párat, hangsúlyozom, csak néhányat bemutatnék, hogy hogyan és miként lehet vizsgálni. A hőmérséklet változások becslésére számtalan példa adódik, ilyen például a recens analógiák, amikor az egyes foraminifera egyedeknek, illetve a társulásokban a fajösszetétel alapján tudjuk a hidegkedvelő, illetve a melegkedvelő taxonokat elkülöníteni. Néhány hidegkedvelő taxon, Carriella lenticulana, illetve egy uvigerina található, ezek kimondottan hidegkedvelő egyedek, melegkedvelők, ammónia, elfidium, és már ismertetett numulites is melegkedvelő egyednek minősül. Plankton foraminiferák nagyon jó hőmérséklet indikátorok. A képben látható plankton foraminifera, ez egy dél-amerikai partoknál lévő mintavételi helyről származik. Azt figyelték meg, hogy jelen pillanatban, tehát a recens foraminifera az 8 fok Celsiusnál hidegebb vízben él. Abban az esetben, hogy az áramlások során melegebb víz nyomul a területre, akkor a felcsavarodási irány jobbos a foraminifera esetében, tehát egy dextrális felcsavarodási irány van, míg hogyha hidegebb víz áramlik a területre, akkor szinisztrális, tehát balos feltekeredést mutatta ugyanaz a plankton foraminifera, és hát ez alapján ennek az arányoknak, a szinisztrális és a dextrálisan felcsavarodott egyedek arányának a változásából lehet következtetni a hőmérsékleti változásokra. A geokémiai vizsgálatok egyre inkább elterjedtek, nagyon fontos vizsgálatok, amelyek közül elsősorban hőmérséklet becsülése, az oxigén izotóp arányainak rögzítése használható. Ugye az oxigén az 8 protonból áll, és 8-9 vagy pedig 10 neutron tartalmaz. Természetes eloszlása a környezetünkben az 16-os tömegszámú oxigénből 99,76% található. A ellenyésző a 17-es tömegszámú oxigénizotóp mennyisége, és 0,2% a 18-as oxigénizotóp mennyisége. És hát azt kell tudni, hogy a vízben oldott állapotban lévő oxigénből a könnyebb 16-os tömegszámú oxigénizotóp párugás hatására jóval gyorsabban távozik el az oldatból, mint annál nehezebb 18-as tömegszámú izotóp, és ezért a visszamaradó tengervíz az oxigénben relatíve gazdagodik. Ebből kiindulva, értelemszerűen a trópusi területeken a nagyobb párolgás következtében a vizek O18 izotópban gazdagodnak, ezzel ellentétben a sarki területeken szegényednek. És hát egy definíció, hogy hogyan számoljuk ki a DO18-at, de hát ez tulajdonképpen nem olyan lényeges. Itt látható, hogy átlagos értékek a trópusi, a közép és a pólusoknál látható jégben, egy mínusz 30-tól mínusz 55 ezrék, és még a trópusi óceán felszínen 0 és mínusz 2 ezrék, tehát egy egyetlen gazdagodás látható. És hát mivel a foraminifera a vázát a vízben oldott állapotban lévő karbonátból építi fel. Ezért a foraminifera kalcitja, vázat tükrözi az abban a pillanatban, amikor ő építette a házat, abban a pillanatban fennálló izotóp arányokat, és ez alapján, egy ilyen kis képlet alapján hőmérsékletbecsést tudunk végezni. És ez a kedvencem, ez az ábra. És múltkor, nem olyan régen szoktam nézni a Friderikusz műsor szólás szabadságát, és volt benne egy kedves úriember innen az eltérő, a globális felmelegedésről beszélt, és hát nagy sületlenségeket mondott, ugyanis tulajdonképpen úgy tűnt számomra, hogy ha az egész felmelegedést pusztán antropogén hatások, tehát arra, hogy szennyezzük a környezetet, arra vezette volna vissza. Ez természetesen elismeri mindenki, Kyotói egyezmény minden, hogy igenis nagy hatása van az ember a felmelegedésre, de ugyanakkor, hogyha a hőmérsékleteket nem a mai pillanatban nézzük, illetve nem egy emberöltő, vagy két emberöltőben, vagy pár száz évben nézzük, hanem adott esetben mondjuk itt 70 millió évtől követjük nyomon, a oxigénizotópos értékek alapján, akkor igenis látszik, hogy tulajdonképpen eddig nem 40 millió, mint egy 40 millió, 40-50 millió évig nem is ismertünk. Tehát nem volt sarki jég. Persze előtte is volt, amikor volt sarki jég, de a földtörténet nagyon sok olyan periódus volt, amikor nem volt sarki jég, és a mainál jóval melegebb, itt egy becslést látható, jóval melegebb átlag hőmérsékleteket feltételezhettünk. Tehát az, hogy ma egy felmelegedés van, az egy természetes folyamat, ugye ma egy jégkorszaknak a felmelegedő stádiumában vagyunk. Természetesen hatással van a felmelegedés mértékére az emberiség, illetve a szén-dioxid kibocsátásunk, de nem vezethető vissza egyértelműen csak erre a problémán. Másik foraminifera társulások kialakulásának szempontjából fontos limitáló tényező a szervesanyag tartalom, illetve az üledék szervesanyag tartalmának, illetve ezzel párhuzamosan az oxigén ellátottságnak a változása. Jorenzen 95-ben tanulmányában azt fogalmazta meg, hogy az epifauna és infauna arányából következtetni lehet az oxigén ellátottságra, illetve a szervesanyag tartalomba. Ez a TROX indexet vezette be, ami tulajdonképpen trofikus viszonyok és oxigén mennyiséget jelöli. Ezen az ábrán látható itt az oxigén mennyiségének a változása, és ezzel ellentétben a tápanyag mennyiségnek a változása. Három részre osztható, egy oligotróf, amely dominánsan oxigén uralta, tehát jó szellőzött, a beérkező tápanyag mennyiség elbomlása után is elegendő oxigén marad az ott élő élőlények számára, és ez ideálisá teszi főként az infauna, tehát a víz, a tenger aljzat tetején lévő élőlények számára az életet. A mezotróf környezetben az oxigén elbomlása után még marad annyi oxigén, hogy itt megtelepedjen az élet, és imbentosz, tehát üledékben élő, illetve epibentosz fajok dominálnak. Az eutróf környezetben az oxigén, illetve a szervesanyag bomlása során nem marad oxigén, egyáltalán vagy alig marad oxigén, és ezért az oxigénmentes állapotot jobban eltűrő infauna elemek dominálnak, és az epifauna elemek szinte teljes egészében eltűnnek a környezetben. Ez látható tulajdonképpen a következő képen is. Itt egy alacsony szerves fluxussal számolunk, egy jó szellőzött aljzatvízzel. Látható, hogy fönt a víz felszín tetején dominálnak az egyedek, míg egy magas szerves fluxussal, oxigénszegény környezetben pedig inkább a infauna elemek mennyisége jelentős. Természetesen nem csak az oxigén izotópról kell szót ejteni. Számos más izotópos vizsgálat is rendelkezésünkre áll paleokörnyezeti becslések számára. Nem említem ilyen a szén, neodémium, stroncium, a palládium, tórium arányokat rögzítenek. A szén tulajdonképpen az oxigénhez hasonló funkciókat lát el, míg a neodémium, stroncium általában globális nagy szerkezeti változásokra utalnak, magmatizmusra, ilyen óceán középi hátság magmatizmusra elsősorban, és innen a hidrotermás tevékenységből tengerbe jutó nagyobb mennyiségű, akár hasadóan, tehát nehéz elemek épülhetnek be az egyes kalcit kiválasztású bázakba. A pH változásait még megemlíteném, ezt a bor 11-es izotópiát használják ennek nyomon követésére. A mai tengervízben körülbelül 400 ppm-nyi mennyiségben van jelen a bor, és hát itt az Orbonne Universa Plankton Foraminiferának a különböző helyeken mért bórizotóp arányaiból következtethetünk itt a vízszintes nyomon a pH változásra. Mire is használhatók a bentos foraminifer társulások? Elsősorban környezeti rekonstrukcióra. A foraminiferák, mint számos egyéb tengeri élőlény, jól tükrözik a oceanográfia, illetve az őskörnyezeti változásokat. És hát a 70-es, 80-as évektől kezdve különböző módszerek alapján, felsősorban felépítésük, környezeti igényük, illetve életmódjuk alapján morfocsoportokat hoztak létre a bentos foraminiferák csoportosítására. Itt megnézték a vázanyagát, tehát egy kalcitvázú, üvegvázú, vagy porcelánvázú, agglutinált alakját az egyes élőlényeknek, az ajzatot, illetve a foraminiferák életmódját vizsgálták, és ez alapján többen többféle morfocsoportot hoztak létre. A különböző morfocsoportok, az AG az egy agglutinált, kétfajta agglutinált, a CH az a kalcitvázú. Tehát ezeknek a különböző arányai, milyen arányban van jelen az üledékben, ezek recens analógiákra visszavezetve jó közelítő beszélést adhatunk vele, hogy az óceán mely területén képződhetett az a kőzet, illetve az, amelyben a foraminiferákat megtaláltuk. Hát látható kell, hogy nagyon változatosak a morfocsoportok, tehát jól elkülöníthetők. A 20. század második felétől kezdett egy új irányzat kialakulni, amikor a rögzített adatokat matematikai módszerekkel próbálták magyarázni. Kezdetben ezek az egyváltozós adatelemző módszerek voltak elterjedtek, amelyek közül is a legjellemzőbb az a Shannon-Weaver Index, amelyben nagyon jó, hogy a fajszámot, illetve a relatív gyakoriságot is egy indexben tudja dokumentálni. Fisher Index is ilyen, amely tulajdonképpen a faunának sokféleségének jellemzésére szolgál, valamint ilyen a dominancia viszonyoknak a dokumentálása, ami az adott mintában a legnagyobb egyetszámban rendelkező fajnak a relatív gyakoriságát tüntetjük föl. Az utóbbi időkben, és ez főként a számítástechnika fejlődésével következett be, ugyanis több változós adatelemző módszerek terjedtek el a mikropaleontológiába, ez már a 20. század végét tükrözi, ugyanis itt azt kell tudni, hogy több ezer, tízezer, akár százezer, tulajdonképpen végtelen számú karakterből álló mátrixsal számolunk, és ez a lényeg ennek a több változós adatelemző módszereknek, hogy ezt a nagyon sok változót kell úgy leredukálni 2-3-4 változóra, amit tudunk kezelni, és ezzel az még hagyja, hogy ezt le kell redukálni, de ezzel a modelleznünk kell a környezetet is. Ennek a leredukált 2-3-4 változónak, ennek jó becslést kell adnia a valós környezetre. És ennek az egyik módszere a főfaktor analízis, vagy főkomponens analízis, aminek lényege, hogy az összes változó az egy n-dimenziós teret alkot, tehát számtalan n-dimenziós terünk van, és hozzájuk korrelációs együtthatókat köthetünk, amelyek viszont egy ugyanolyan n-dimenziós ellipszősön fekszenek. És ezeknek a tengelye tulajdonképpen maga a fő faktor. Tehát az a lényeg, hogy úgy kell ezeket az ellipszoidokat, korrelációs ellipszoidokat ráfektetni erre a sokdimenziós térre, hogy minél jobban lefedjék, illetve minél inkább egybeessenek az fő irányok. És célunk az, hogy lehető legkevesebb faktorral a maximális korrelációt elérjük ezzel. És ez nagyon jól alkalmazható a mikropaleontológiai módszerekben, egyrészt a nagy fajszám, és másrészt pedig azon belül is, hogy az egyes fajoknál sokféle tulajdonságot tudunk ezzel rögzíteni. Majd meg tudjuk határozni azt az 1, 2, 3, rosszabb esetben 4 fajt, amely dominánsan uralja a mintánkat, és amelynek aztán később az ökológiai igényei úgymond megmagyarázzák a minták, vagy a teljes társulásnak az ökológiai igényeit. Tehát tulajdonképpen 3 faj igényeivel tudjuk az egész mintát lefedni. Másik ilyen többváltozós adateremző módszer, amely használatos, ez a cluster analízis, amelynek lényege, hogy ezt a sok többváltozós mátrixunkat egy adott metrika szerint csoportosítjuk, mégpedig közelség, vagy pedig a hasonlóság mérték szerint. Tehát az azt jelenti, hogy az adott számokkal jelzett, vagy bármilyen karakterrel jelzett csoportjaink mennyire hasonlítanak egymáshoz. Minél közelebbiek ezek a kapcsolatok, annál jobban hasonlítanak, és tulajdonképpen az, hogy milyen szinten húzzuk meg ezeket a kapcsolatokat, az egyrészt a tapasztalattól, másrészt szubjektívoktól függ, de a lényeg az, hogy ezek alapján a egyéb, tehát geológiai információk ismeretében különböző csoportokat tudunk elkülöníteni, amelyek egymással nagy mértékben hasonlítanak. És hát még mire lehet felhasználni a foraminiferákat? Egyrészt korhatározásra. És hát ennek már az előző inkább tudományos dolog volt, de ennek azért már megjelenik az anyagi vonzata is, ugyanis például szénhidrogén kutató fúrásoknál, vagy vízkutató fúrásoknál egyáltalán nem mindegy, hogy hol tart a fúrás. Ugyanis, jól tudom, millió forint méterenként körülbelül. Tehát igen, nagy összegbe kerül a fúrás, és hát nem mindegy, hogy mondjuk az eocénben vagyunk, vagy már a Júrában. Tehát nagyon fontos pontosan datálni az egyes képződmények korát, és hát erre jók az index fosszíliák, amelyek alapján tulajdonképpen létrehozott például foraminifera zónákat a Júrára, amelyek alapján, hogyha megvan az index fosszília, könnyen be tudjuk őket a képződmény korát lőni. És hát a másik fontos dolog az a regionális korreláció. Meg kell említeni, hogy a plankton foraminiferák ilyen tekintetben jobban használhatóak globális korrelációra, ugyanis sokkal nagyobb mértékben világszerte, nagyobb mennyiségben is jobban elterjedtek a világóceánokban. Adott faj, vagy adott egy-két faj sokkal nagyobb területet fed le. És ezért globális korreláció is jóval alkalmasabb, míg a bentos foraminiferák általában regionális korrelációra használhatók. Ebben a lényege, hogy az egymástól távol eső mintákat, jelen esetben fúrásoknak, a különböző foraminifera zónáit jól lehet párosítani, és ezáltal egy rétegtani korrelációt adhatunk foraminiferák segítségével. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna mondani. Természetesen ez csak töredéke annak, amit a együttes, tehát a foraminifera társulások együttes vizsgálatából mondani lehet, de csak egy rövid ízelítőt szerettem volna ebből adni, és hát mindannyiunk nevében köszönöm szépen a figyelmet.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott Csodák a mikroszkóp alatt. Az egysejtű állatok a foraminifera rejtelmes világa. Szűcs Zoltán, Görög Ágnes és Singer Balázs előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. A felvétel a Handkenkör előadásán készült 2005. márciusában.